Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok. A húsvéti előkészületek talán már sok családban elkezdődtek, a tojásfestés viszont ezután következik, nagypénteken, akár a szombati napon. Ugyanakkor sok szülő meggondolja azt is, hogy talán természetes festékanyagokkal is színezhető a tojás, nem szükséges a bolti színező anyagokat megvásárolni és ezekkel elkészíteni a különböző színű tojásokat. Sok olyan gyümölcs és zöldség van, amit felhasználhatunk a tojások festésére, ilyen például a vöröshagyma, a cékla, a lila káposzta, akár a kurkuma, de zöld tojásokat is festhetünk. A tavasz nyújtotta friss, ehető zöld növényekből a csalán vagy akár a spenót felhasználásával. Hogy milyen módon kell ezeket felhasználni ahhoz, hogy szép színes tojásokat kapjunk, többek között erről is beszélgetünk Keresztes Bíró Emesével, aki dadusként és háziasszonyként, két gyerekes anyukaként tevékenykedik. Beszélgetünk a tavaszi zöldekről, a tavaszi gyógy és sok esetben gyomnövényként ismert ehető növényekről is, és ezek jótékony hatásairól. Kedves hallgatóink, maradjanak rádió közelben, és töltsék velünk az elkövetkező egy órát.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Azt hiszem, hogy épp időben beszélgetünk még arról, hogy a húsvéti előkészületeket hogyan és milyen formában kell majd megkezdeni, és itt elsősorban a tojásfestésre szeretnék kitérni, és ugye a gyerekekkel közösen ezt hogyan is tudjuk ezt megoldani, és ugye szempont az, hogy minél természetesebb anyagokat használjunk fel, ugye most ez a környezettudatosság, ez a természetesség jegyében gondolom nagyon sok szülő abban gondolkodik, hogy ne a boltban kapható festékek, kémiai anyagokat használja fel a tojásfestésre, hanem minél természetesebb anyagokat. Ti hogyan készültök ilyen szempontból, vagy használtok-e természetes anyagokat a tojásfestésnél?
Az otthoni tojásokat, tehát amiket a saját locsolóinknak festünk, azokat kizárólag növényi festékekkel fessük. Elsősorban azért, mert nekem két fiam van, akik rengeteg színes tojást szoktak hazahozni, de sajnos nem tudunk belőle se egy töltött tojást, se egy rakott krumplit készíteni, mert annyira átitatódnak a szintetikus festékekkel, hogy én nem merem megenni. Úgyhogy inkább növényi festékeket használunk.
Vágjunk is bele a közepibe, és ugye gondolom az a kérdés, hogy milyen színeket lehet kihozni ugye a növényi festékekből, hányféle színt, és pontosan akkor hogyan kell ezeket használni, hogy jó erős színeket kapjunk, illetve milyen fajta tojás a megfelelő.
Mi házi tyúk tojásokat szoktunk festeni, semmi más nem próbáltunk még. Én meg szoktam előtte főzni a tojást, de van olyan is, amikor a festék lébe főzik a tojást. Az a fontos, hogy nagyon sokat ázzanak a természetes festékekbe a tojások, mert nem elég 5-10 perc ahhoz, hogy szépen élénken befogja a szín a tojást. Pirosat vagy sötét, barnás pirosat el lehet érni a hagymahéjakkal. A vörös hagyma héja az barnásabb színt ad, a fehér hagyma, vagy amit hát most nem tudom, hogy melyik nyelvtelen, hogy hívják, a vörös hagyma vagy lila hagyma az, amelyik sötét barnás színt ad. A fehér hagyma vagy máshol vörös hagymának mondják, az adja a pirosabb színt. De ha a kettőt összekeverjük, az is egy nagyon szép átmenet a piros és a bordós téglás színek között. Ezen kívül, amivel mi festünk, vörös káposzta vagy lila káposzta, az nagyon szép kékes szín lesz. Kurkumával, ami nem egy helyi festék, de természetes, azzal nagyon szép sárgát lehet elérni, és a céklával vöröset. Én a céklát leszoktam reszelni, és megfőzöm. Jó tömény lének főzöm, és akkor abba áll, vagy abba fő a tojás, 10-15 percet fő, és utána áll benne még legalább 5-6 órát.
Ugyanúgy a lila káposzta esetében is egyszer megfőzzük a káposztát?
Igen, minden főző, tehát minden festéket először meg kell főzni. Minden, tehát a kurkumát is, a hagymahéjat is, a céklát is, mindent előre meg kell főzni, és csak utána lehet beletenni a tojást, mert ha nem, akkor nem lesz szép, nem fogja be szépen a tojás héjat.
Igen, itt a hagymánál a gondolom a felső réteget.
A száraz, igen, a szárazat.
A szárazat. Uh-huh. És mennyi kell belőle körülbelül mondjuk 5 tojásnak, vagy nem tudom hányat szép.
Na hát ez úgy van, hogy jó sok. Mert igazából akár a hagymahéjat, akár a reszelt céklát, akár az aprított káposztát fel kell tölteni annyi vízzel, hogy ellepi és esetleg még egy picit hozzá, de hogy elég tömény. Utána le lehet szűrni, de nagyon tömény kell legyen a massza, amiből aztán majd a festéket nyerjük. Mindig teszek hozzá néhány csepp ecetet, de semmiképpen nem sokat, mert az ecet az egy picit meglágyítja a tojáshéjat, és már jártam úgy, hogy amikor túl sok ecetet tettem a festőlébe, hogy a fényezésnél a felső festékes réteg lekopott a tojásról, és nagyon csúnya foltos lett.
Tehát akkor mondjuk egy ilyen kicsi kanálnyi ecet, vagy még kevesebb.
Néhány csepp. Én azt mondom, néhány csepp.
És van, aki, ha jól tudom, sót is szokott tenni bele, ez is kell? Vagy ez nem?
Én nem szoktam tenni. Én sose teszek sót. És amikor például, mert hogy otthon én szoktam írni, a gyerekek még kicsik hozzá, de én szoktam viasszal írni tojást, akkor azt ugye előfőzni kell, mert csak hideg tojásra lehet írni viasszal, abba a főzővízbe soha nem teszek sót. Úgyhogy tapasztalatom szerint, de nyugodtan meg lehet cáfolni, a só nem feltétlenül szükséges. Néhány cseppecetet szoktam. Az a fixáló.
Tehát mindenképpen, hogy ezekben a festék levegben többet kell állni a tojásnak.
Igen, sokkal többet kell álljon a tojás, mert ha nem, akkor befogja, tehát hogy egy fél óra után már szépen látszik, hogy valamilyen színe majd lesz annak a tojásnak, csak akkor az elviszi az ember kedvét tőle. Tehát én azt mondanám, hogy aki növényi festékekkel szeretne tojást festeni, azt nagy csütörtökön készítse elő a festéket, főzze meg a festőlevet, és akkor egész nagy pénteken állhatnak a tojások a festőlébe. Amúgy is a nagy péntek a tojásfestés napja. Így tanították nekem, mert hogy ugye azért piros a tojás, mert a Krisztus vére rácseppent, és akkor próbáljuk ezt tartani, hogy akkor nagy pénteken fessünk otthon tojást.
Az alapanyagokat azért könnyű beszerezni, gondolom a hagyma ugye az mindig található, lila káposztát is lehet találni, ha nem más piacon, vagy akár valakinek biztos van még otthon. Kurkumát van. Is, és nem tudom, hogy cékla ilyenkor még található, van. Még van, ugye?
Van. Hát nagy szupermarketekben láttam én. Nekünk otthon van, mert saját, de van. És amire szerettem volna még kitérni, hogy zöldet is szeretnek ugye festeni, zöld tojást. Én a zöld tojást a vörös káposzta, vagy lila káposzta és a kurkuma lével festem, mert lehet festeni csalánnal is, spenóttal is. Viszont tavasz van, elég nehéz tél után vagyunk, és én azt javasolnám, hogy akinek friss csalánhoz, vagy friss spenóthoz hozzáfér, az inkább egye meg.
Mondjunk egy pár szót arról is akkor, hogy mivel lehetne ezeket kidíszíteni, ugye itt említetted a viaszt, ezt hogyan kell pontosan, tehát hogy a tojást egyszer megfőzzük, és akkor a viaszt azt mivel tudjuk felvinni?
Én a nevét ennek az írókának úgy tudom, hogy kesice, de sokan sokféleképpen hívják. Én szoktam készíteni magunknak írókát is. De most már úgy tudom, hogy a húsvét előtti kézműves vásárokban elég általános felhozatal, hogy van. Íróka is van, méviaszt is szoktak, és láttam már mintákat is, hogy azt is adtak mellé. Úgyhogy elég sokféle, tehát hogy elég könnyen hozzá lehet férni. A viasszal írott tojásokat szoktam hagymahéjjal festeni, és nagyon szép.
Amúgy ezt az írókát te miből készíted el akkor? Kell gondolom egy kis fadarab, amire
rá van. Egy pici falapát, igen, egy pici falapát, és hát rézlemezkéből kellene legyen az írócső, ami nálunk inkább az ilyen gyertyamécseseknek az alumínium burkolását szoktam felszabdalni, és abból készítek pici hegyecskét. Lószőr az van a szomszédban, úgyhogy azonnan kérünk, és kenderkötéllel szoktam jó bőven felszorítani, vagy beszorítani az írókát ebbe a kicsi lapádba, hogy maga a kötél jó sok viaszt fel tudjon szívni.
És a viasz az milyen állagú kell legyen?
Forró.
Forró.
Hát, ha nem is forró, de nagyon-nagyon meleg.
És akkor, hogyha felvittük a tojásra, akkor az egy picit meg kell ott keményedjen, és utána tesszük a festékes vízbe?
Igen, az nagyon hamar, tehát hogy az mire megírtuk a mintát, addigra az annyira meg van keményedve, hogy bele lehet tenni egy langyos festéklébe. De ez nagyon fontos tudni, hogy melegbe, forró festékbe nem szabad tenni, mert akkor a viasz megolvad, és akkor ilyen márványozott, szétfolyt minták lesznek.
Milyen mintákat szoktatok felfesteni? Megvannak? Vagy kitaláltok ti, a gyerekek kitalálnak valami érdekes mintákat? Vagy?
A gyerekek szoktak segíteni, nagyon, nagyon kreatívak. Én a gyimesi mintákat szeretem nagyon. Ezeket tanultam, és hát volt szerencsém gyimesbe látni, hogy ott a nénik hogy írták és mesélték, hogy melyik mintát kinek szokták ők adni, és akkor mindig elnosztalgiázok, amikor ezeket írogatom, hogy is mesélték nekem annak idején, hogy a töltött rózsa, vagy a báránylába, az melyik hogy.
Tehát minden mintának megvan a jelentősége? Azt jelenti? Tehát,
igen, hogy... hát most kettőre kitérnék. A töltött rózsa az egy gyönyörű, szép, pöttyögetett, nagyon szépen teledíszített tojás minta. A töltött rózsát adták a lányok annak a legénynek, aki a legközelebb állt a szívükhöz. Mert régebb nem a legény választott, hogy na mit kérsz a tálból, hanem volt, amit a kezébe adtak, és az volt az üzenet. És van olyan minta is, ami távolról úgy néz ki, mintha szívecske lenne rajta, de ők úgy hívják, hogy békasegge. És akkor annak is volt üzenete, hogy aki azt kapta, az tudta, hogy nem biztos, hogy jövőben is szívesen látják.
Jó módszer arra, hogy ne sértsünk meg senkit direkt módon, de egy kis üzenetet elrejtsünk a tojáson.
Igen. A sorok között vagy a tojásra írva.
Ugye a kérdés az, hogy hány tojást fessünk, vagy ez mitől függ? Ti hányat szoktatok festeni?
Nekem fiaim vannak, én nagyon keveset festek. Az az igazság, mert hát 5-6-ot, 5-5 vagy 7-et igazából, páratlan számokat szeretek, 5-5 vagy 7-et festek az asztalra, amit meg is írok, tehát hogy ezek inkább ezek az írott piros tojások. Néhány locsolóra számítok, de általában a fiaim olyan sokat hazahoznak, hogy még abból is tudok bőven gazdálkodni. De mivel nekem húgom van, és nekünk csak édesapánk hozott haza néha-néha piros tojást, én emlékszem, hogy volt olyan is, hogy 20-30 tojást kellett megfesteni otthon.
Igen, említetted ugye, hogy Kiskászonban laktok, ugye?
Igen.
Ott élnek akkor még ezek a régi hagyományok, akár ugye a locsolkodás, vagy milyen fajta hagyományok vannak, amik talán itt nem mondható el, hogy itt városon még nagyon sokan tartanák ezeket a hagyományokat, szokásokat.
Kiskászonban igen, járnak locsolkodni a fiúk, a fiatalabbak főleg, de hát általában úgy van, hogy most már inkább ilyen családokhoz, komákhoz, ugye, tehát ugye nincs az, hogy elindulnak a fiúk, és a falun végig mennek locsolkodni, amúgy is egy nagyon kicsi falu vagyunk, vannak üres házak is, és kevés a fiatal. Sok a gyerek, de kevés a fiatal. Úgyhogy inkább a gyerekek ovistársakhoz, iskolástársakhoz, az apukák elkísérik a gyerekeket. Keresztülőkhöz, nagyszülőkhöz, tehát így.
Szoktak készíteni ilyen tojásfát?
Nem. Mostanában hallom, de hogy ez ilyen nagyon friss import, hogy tojásfa, vagy az asztalra különböző.
Ez nem egy ilyen régi helyi szokás?
Nem, és az se, hogy a kertbe keresgéljünk tojásokat például.
Ja, hát igen, az nem, az egy, hát, ez egy nyugatról bejött
igen. Nálunk, tehát hogy mi annyira régi módiak vagyunk, hogy nálunk a nyuszi se hoz ajándékot.
Nem tudom, hogy most milyen az időjárás, hull-e a hó ott a Kiskászonban. Számíthattok fehér húsvétra?
Én arra számítok, mert fekete volt a karácsony. Igen, nagyon hideg van, a hó meg van állva itt a házak tetején, az úton nem, de a házak tetején hó van.
Említetted ugye, hogy a tojásfestésnél a zöldet lehet a csalán és a spenótból is kihozni, de azt inkább akkor fogyasszuk el ugye tavaszi friss zöld lévén. Akkor azt jelenti, hogy lehet már szedni csalánt, friss csalánt?
Igen. Igen, majdnem araszos már a csalán. Majdnem araszos már a csalán, úgyhogy lehet szedni teának is, főzeléknek is, levesnek is. És ami egy apró trükk, hogy a gyerekek is megegyék, a csalán főzeléket azt besűrítem ilyen palacsintatésztával, és kicsi lepénykéket sütök belőle. Azt nagyon szeretik.
Hát amellett, hogy finom, azért vannak jótékony hatásai is a csalánnak. Ilyenkor jó, hogyha fogyasztjuk így tavasszal.
Igen. Nagyon, nagyon erős tisztító. Úgyhogy a tavaszi bőjtöt nem is tartotta, az egy hétig, ha iszta a csalánteját, részben be tudja pótolni.
Mi a helyzet a spenóttal? Az is már található? Kiskertekben van már spenót? Vagy?
Aki elég ügyes volt hozzá, hogy az ősszel elvetette a spenótot hó alá, annak már van a kertjében spenót. Én piacon láttam spenótot, szerintem melegházi spenót, de az is jobb, mint a semmi.
Igen, említetted, hogy neked is van egy kis kertet, kertészket. Mi az, ami akkor van a te kertedbe így tavasszal már? Mi az, ami megtalálható?
Hát mi nagyon szeretjük enni a gyomokat. Például a pásztortáska levelet, a pitypang levelet, a tyúkhúrt, a mángold van kibújva, mert ugye a mángold az évelő. Zöldhagymánk mindig van, hogy benne felejtünk itt-ott hagymákat, úgyhogy zöldhagymánk mindig van a kertben, zöldfokhagymánk is van. Általában ezek a tavasziak.
És ezek az úgynevezett gyomok, amiket ugye felsoroltál, ezek csak úgy kibújnak, vagy tudatosan vannak a kertbe?
Nem, ez nálunk ez egy kicsit visszafele működött. Ez úgy volt, hogy mielőtt neki kezdtünk volna kertészkedni, azt a területet, amit fel kellett volna ásni, végignéztem, beazonosítottam, hogy kik laknak ott, és közülük ki az, aki ehető. És akkor azok maradhattak. Úgyhogy igazából a gyomokat körbe kertészkedjük mi, mert a pásztortáska az szinte szitokszó a nagy gazdáknál, mert nagyon nehéz írtani, viszont tojásrántottába beleaprítva isteni finom, ilyenkor kora tavasszal, virágzás előtt.
Ez az, amelyiknek olyan pici szív alakú levele van, vagy nem?
Igen,
az?
Igen, az nem a levele, hanem az a magtok.
Ja, az a magtok. Uh-huh.
Az a magtok. Nagyon-nagyon hasonlít a pitypanghoz a levele, még takkozottabb. És amikor kihúzzuk a gyökere, könnyen kijön, nem úgy, mint a pitypang, amelyiknek nagyon mély a gyökere, és nagyon erős, ez könnyen kijön a földből, és egy picit olyan mogyorós, vagy nem tudom, zsenge, karfiolos illata van.
És akkor ezt ugye meg lehet enni, van ennek is valamilyen fajta gyógyhatása? Használják így gyógynövényként is? Vagy...
A pásztortáska, igen, a pásztortáska az gyógynövény is, alkoholos kivonatot szoktam én készíteni belőle, vérzésekre, vagy ilyen véraláfutásokra, női problémákra is lehet használni, teáját is lehet kapni. Tehát én sose volt szükségem a teájára, úgyhogy nem is nagyon tudok így kapásból beszélni róla, de tudom, hogy a teája is gyógyszer.
Említetted ezt a tyúkhúrt. Kicsit körbe tudjuk írni, hogy melyik ez a...
A tyúkhúr világos zöld, nagyon apró levelei vannak, és fehér csillagocska virágjai. Nagyon picik. Nehéz kiírtani a veteményből, ahol van, és ebből is finom főzelék készíthető. Vagy akár nyersen is, tehát a tyúkhúrsaláta az lehet, a tyúkhúr mellé például oda lehet tenni a tányérba az ibolya virágot, a százszor szép virágot, a pitypang levelet felaprítva, néhány kemény tojás, egy pici olaj, mondjuk pirítós kenyérkockákkal, és ez már egy gyönyörű tavaszi saláta.
Nagyon jól hangzik. Ezeket felszoktad amúgy használni, mondjuk így a húsvéti étkezések mentén, ezeket az ilyen kis friss tavaszi salátákat?
Nem csak a húsvéti étkezésbe van bevonva, de általában úgy van, hogy mondjuk a húsvéti asztal, ugye a főtt tojás, a főtt sonka, amikor sikerül házi kenyér, akkor ezek mellé még oda van téve a friss zöld a kertből. Tehát nem veszek én a piacon retket, ha még a mi kertünkben nincs, csak azért, hogy legyen rajta a tányéron, hanem akkor kimegyek, szedek egy marék ibolyát, vagy százszor szépet, vagy vagy hagymaszárat, mert mondom, az mindig van, az még télen is van az ablakba hagymaszár, úgyhogy tehát, hogy díszíteni is, és meg is esztük. Tehát, hogy mi meg szoktuk enni a díszítést a tányérjainkról.
Igen. Igen, érdekes, az ibolyáról nem rég tudtam meg, csak hogy valóban az is ehető?
Nagyon finom, és nagyon, nagyon jó gyógynövény.
És mire jó az ibolya?
A leginkább illatos ibolya jó, de a többinek is megvan, a többibe is van ható anyag. Például köhögésre, gyulladás csökkentésre.
És ezek teja formájába? Vagy ilyen...
Teja keverékbe, mert nagyon, tehát hogy annyira pici az ibolya, hogy egy jó teafűhöz rengeteg ibolyát kell szárítani. De teja keverékbe például lehet tenni, és lehet cukrot is színezni ibolyával. És akkor egy olyan kellemes lilás porcukrot kapunk, ha valaki díszíteni szeretne valamit. Vagy az ibolyát én mézbe szoktam tenni, akkor a köhögésre az nagyon jó, az ibolyás méz. Csak sokat kell hagyni állni a mézbe, hogy tudja átjárni a mézet.
Van-e medvehagyma ott a környéken? Azt hiszem, igen, hogy ez a tavaszi, vagy a tavasznak ez az első zöldje, ugye, ami most már szedhető.
Igen. Igen, a szomszéd faluba száraz patakon van medvehagyma, őven ott a közeli erdőben. Az az igazság, hogy nekünk a medvehagyma nem feltétlenül a kedvencünk, van nekünk is, tehát hogy van medvehagymánk a kertünkbe valamennyi, azt ugye el szoktuk rágicsálni, kertészkedés közben általában, vagy pedig a tojásrántottába szeretjük, mert az ugye, ez így nagyon bejött. De nem, a család annyira nem rajong érte, úgyhogy ezért nincsen nekünk nagy medvehagymás kultúránk.
Milyen tervek vannak ugye a kertbe az idei évre nézve? Mi az, amit általában meg tudsz, vagy meg kell, meg szoktál termelni a kertbe, hogy akkor legyen otthon?
Amikor nekikezdtünk a kertészkedésnek, akkor sokkal nagyobbak voltak az álmaink, de most már működik az, hogy legyen meg a murok, legyen meg a hagyma, legyenek káposztafélék. Itt a káposztafélék, ezeket nagyon változatosan szoktuk tenni, mert volt olyan év, amikor nagyon jó lett a brokkoli, volt, amikor egész télen szedtük a kelbimbót, fodros káposztát, ezt a kelkáposztát, azt is nagyon szeretjük. Tehát inkább mindenből egy keveset szoktunk tenni. Én általában évente váltogatom, hogy melyik évben milyen tököt teszünk a kertbe, azért, hogy ne porzódjanak össze, és ne sérüljön, ne korcsosodjon el a tök. Úgyhogy egyik évben sütőtök, másik évben főzőtök szokott lenni. Kukoricát is valamennyit teszünk, néhány sort árnyékolni a leveles ágyásokat, salátafélék, ilyesmit szoktunk.
Tehát inkább ilyen zöldeket, szárasokat.
Igen, az a tapasztalatom, hogy a zöldleveles zöldségeknek nagyon nem kedvez a mostani tavasz, mert sokáig van hideg, és mire a hidegek elmennek, addigra olyan meleg lesz, hogy nincs idejük ebbe a langyos, árnyékos, csendes esőbe szépen levelezni. Tehát túl hamar kivirágzik például a spenót. Ezért is van, hogy most már nagyjából áttértünk a labodára és a mangoldra. Elég sokféle gyógynövény van a kertünkben. Annyit köhögtünk, hogy előkerült a jufagyú, de ugye a jufagyúnak a szagát nem sokan szeretik, nem sokan bírják, úgyhogy most addig kísérleteztem, amíg lett egy jó köhögés elleni jufagyúkenőcsöm. Édesanyámnak szüksége volt a vadgesztenyekenőcsre, úgyhogy azt is a tavaly az ősszel sokat szedtünk, és akkor azt áztattuk egész télen szeszbe, hogy tudjon az angyal vinni neki kenőcsöt, és fekete nadály van még az udvarunkban sok, és azt is szoktam használni, mert az is egy ilyen csodaszer, a fekete nadály, vagy a fekete nadály és a csalán együtt.
Népszerűek lettek ismét a gyógynövények, nagyon sokan kezdenek foglalkozni a gyógynövényekkel, akár termeszteni, szedni, tejakeverékeket készíteni. Hogy látod, hogy akkor ez egy ilyen jó irány, hogyha kezdünk visszatérni a természethez, a természet adta a kincsekhez?
Én határozottan azt látom, hogy nagy szükség van rá. Abból a szempontból is, hogy ugye mondtam az elején, vagy mondtam, hogy vannak gyomok, amik ehetők, vagy gyógynövények is, nem csak gyomnövények, hanem gyógynövények is, amiken rajta járunk, és megvesszük különböző boltokba, vagy gyógyszertárakba a kivonatot, amit abból készítettek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon kellene használjuk a növényeket, főleg azokat, amik a házunk táján vannak, mert hogy azok a hely, ami ott nő nálam, arra nekem szükségem van, mondom én, és sokszor sokkal olcsóbb, tehát hogy nem biztos, hogy attól lesz valami jó, hogy nagyon sok pénzért vettem meg.
Gondolom ezeknél az elsődleges szempont az, hogy azért kitartóak legyünk és folyamatosan használjuk? Tehát, hogy megjöjjön a hatásuk egy-egy gyógyteának vagy kenőcsnek lehet, hogy hamarabb megjön a hatása?
Igazából van olyan, amit hosszú kúra szerűen kell alkalmazni, de van olyan, amelyik azonnal hat. Mondjuk van egy lósóska, ami erős hasmenés esetén egy napon belül már látványos eredményt tud hozni. Vagy a csalán, amiről beszéltünk, a ízületi fájdalmaknál a csalán az egy-két nap után, hogyha csalán teát isznak, akkor már egy-két nap után jelentősen megkönnyebbülnek a fájó ízületek. Úgyhogy még azt sem mondanám, hogy nagyobb türelem kell hozzájuk. Én úgy gondolom, hogy ismerni kell, és azt kell tudjuk, hogy saját magunkat is kell ismerjük, hogy mire van szükségem, hogy fáj a lábam, de mitől.
Egy kis bizalom is a növények irányába.
Pontosan.
Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és áldott készülődést kívánok nektek.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.